Testem, szívesen fölteszem azt a kérdést, hogy őszintén, aggódással, igazi törődéssel, mikor imádkoztunk valakiért. Gyerekeinkért, akik szülők, nem feledkeznek el, de távolabbi körbe előfordul a imádságunkban, hogy másokért imádkozzunk.
Európának keresztény gyökerei vannak, és a gyökerek öntözgetése a kereszténység felelőssége. Csak hogy ezt a feladatot a szolgálat szellemében kell elvégeznünk, akár csak a lábmosást. Ferenc pápa gondolataival köszöntöm a hallgatókat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Fodor Endre. Folytatom a beszélgetést Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel.
Kedves testvéreim, most már néhány adásban az állandó imádságról emlékeztünk Ferenc pápa Gaudetet exultate kezdetű az élet szentségről szóló apostoli buzdítása mentén. A Szent Atya arról beszél, hogy ennek a fejezetnek az elején, hogy a szüntelen imádság az sokféleképpen megnyilvánul az életünkben. Nem engedi, hogy belefulladjunk ennek a világnak a szárt immanenciájába, erőfeszítéseibe. Az imádság az nem engedi, hogy beszűküljünk ebbe az világba. Most, mai napon halt meg itt a Páros rendházban Csanádatya, 90 évet múlt szent életű atya. Múltkor suttogta, hogy te nagyon szeretnék már elköltözni. Vágy volt benne Isten iránt. Ő a szüntelen imádság állapotában élt, ami nagy-nagy nyugalomban, és úgy várta a halált. Nagyon szép volt vele beszélgetni, minden beszélgetés egy lelki gyakorlat.
Isten nyugasztott.
Volt. Ugyanakkor így rajta ez látszott, hogy nem teperte le az immanencia, elköltözött közülünk. Szóval a szüntelen imádság, amit Jézus kért tőlünk, az nem von el bennünket a hétköznapoktól, hanem arra, abban segít bennünket, hogy létünk szüntelen az Isten irányába feszüljön, ne engedjük, hogy egy bezártságban éljünk. A legutóbbi alkalommal arról beszéltünk, hogy milyen értékes a másokért való imádság. Ebben szinte az egész főparancsolat jelen van, szeresd be az Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát amikor másokért imádkozunk, kérő imád mondunk, abban egyszerre valósul meg az Isten iránti bizalom és az embertársunk iránti szeretet. Tehát nagyon fontos, hogy ne hanyagoljuk el a másokért mondott kérő imád, amelyben egyszerre Istenünk iránti bizalmunk nyilvánul meg, és a fele baráti szeretet. Testek, egy individuális korban, hogy mondjam, nem szégyen az, hogyha tudunk kilépni individualizmusunkból, és tudunk gondolni embertársunkra, aki különböző problémákkal küzdhet.
Mindazonáltal, hogy nagyon sok ilyen problémával találkozik az ember embertársaival beszélgetve, sőt egyre többel.
Igen, tehát nem kell nagyító ahhoz, hogy meglássuk, hogy környezetünkben kiért kell imádkozni. Testem, szívesen fölteszem azt a kérdést, hogy őszintén, aggódással, igazi törődéssel, mikor imádkoztunk valakiért. Gyerekeinkért, akik szülők, nem feledkeznek el, de távolabbi körbe előfordul a imádságunkban, hogy másokért imádkozzunk. Aztán most mennénk egy rövidke két szakaszra tovább, ha valóban elismerjük, hogy Isten létezik, mondja a Szent Atya, nem tudjuk nem imádni őt. Néha csodálattal teli csendben, máskor ünnepi dicséretet énekelve. Itt megállunk. Ugye két fogalmat használ a Szent Atya. Ha elismerjük, hogy Isten létezik, nem tudjuk nem imádni őt. Utól már említettük, mi az imádás. Az imádás az a teljes leborulás Isten előtt. A nagypénteki liturgiára utaltunk, mikor a nagypénteki liturgiára a liturgiát végző papság és segédlete, a minisztránsok egyszerűen, bevonulnak a szentélybe, akkor leborulnak a szentélybe. Ezzel fejezik ki imádásukat, hogy aki ma értünk ott a nagypénteki liturgiában a történelmi kálváriát fölidézve, nincs átváltoztatás a nagypénteki liturgiában, csonkamise, leborulunk a keresztre fesztett Krisztus előtt, akkor kifejezzük, hogy bármennyire is keresztre feszített ő az Úr, mi pedig az örök szolgák vagyunk. Ez Isten és ember igaz relációja. Elismerni Jézus az Úr keresztre fesztetten is, mi meg a szolgák vagyunk.
És tegyük hozzá, hogy nagyon fontos, ugye meg kell említeni, hogy a Isten felé való imádatról van szó.
Pontosan.
Mert hogy nagyon sokan másféle imádattal teli életet élnek.
Igen. Szóval borzasztó, mindig úgy háborgok magamban, mikor valaki mondja, hogy imádom a fagylaltot, imádom az unokámot, és sorolják. És nem csoda, hogyha már nem tud fagylaltot enni, akkor összeomlott a világ, elveszik a lét értelme. Az imádás Istent illeti. Ne imádjuk a fagylaltot. Ízlik a fagylalt. Ne imádjuk egyik tanárt se. Jó tanít, kedvelem. Imádás egyedül Istent illeti. És aki fele kimondom, hogy imádom, az azt jelenti, hogy teljesen alávetem magamat neki, hozzáigazítom az életemet, és ettől boldog vagyok. Nagyon kéne, köszönöm szépen ezt a közbeszólást, nagyon-nagyon kéne vigyázzunk arra, hogy csak Istent illeti a dicsőítés és az imádás. Viszont múltkor már beszéltem erről, a dicsőítés mi, amit az édesanyja tesz a kisgyerekével, mikor pelenkázza, tornáztatja, vigyorognak nagyokat, és semmit nem tett le az asztalra, mint a pelenkába hagyott, és örülnek egymás létének. A pici örül az édesanyja mosolyának, az édesanyja örül a gyereke mosolyának, mert éppen voltam egy kisbabával, és annyit vigyorgott a anyuskám, és olyan kontaktusban volt velem. Szóval ez a kisgyereknek az öröme. Ő nem gondol tovább, csak a pillanatnak. Örül a létnek. Ez a dicsőítés. Az imádás pedig elismerem, hogy ő az Úr, én meg hozzáigazítom az életemet. Most Szent Javatos Sárpi Fukót idézi a Szent Atya, mikor azt mondja, amint elhittem, hogy van Isten, felfogtam, nem tehetek mást, mint hogy csak érte éljek. Ez az imádás, testvérek. Amikor fölismerem Isten létét, akkor nem tudok más tenni, mint imádni, vagyis a létemet hozzáigazítani. Ha körülnézünk hívő közösségeinkben, vajon hányan vannak ott vasárnaponként, akik valóban Istenhez igazítják a létüket. Hát amint elhittem, hogy van Isten, mondja Charles de Foucault, felfogtam, nem tehetek mást, mint hogy csak érte éljek. Ez az imádás. A zarándokok esetében is látható a tiszta imádás, mondja a Szent Atya. Sok egyszerű gesztus az imádásnak. Mint például, amikor a zarándok szeme megnyugszik egy képen, amely Isten közelségét és gyöngétségét ábrázolja. A szeretet megáll, szemléli, és csöndben szemléli, ízleli a misztériumot. Azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik ennek ezt a rádiónak a hallgatói átérték, mit jelent, amikor megérkeztünk egy kegyhelyre, amikor hosszú zarándoklás, gyaloglás után magyarul megérkeztünk a szűzanya kegyhelyére, és föltekintünk a szűzanya képére, rátapad a tekintetünk, nem tudjuk leemelni a tekintetünket róla. Ez az öröm, az Isten közelségének öröme. Szűz Mária annyira mélyen az egész létével igen volt Isten felé, hogy az ő igenjén köröztül megjelent közöttünk Isten közelsége, Isten gyöngétsége. Ezért nem tudjuk levenni tekintetünket, amikor a hosszú, fárasztó zarándoklat után megérkezünk a kegyhelyre, és talán még a könnyeink is kicsordulnak. Nem kell szégyelni. Azt jelenti, hogy megérintett bennünket a legszentebb közelsége. Tehát, amióta fölismertük Isten létét, nem tudunk más tenni, mint imádni őt. A következő gondolat, amit Szent Atya mond. Isten méznél édesebb, mondja a zsoltáros, két élő kardnál élesebb. És amiről szól itt tematikusan, egy nagyon izgalmas kérdés, ami nem igen jellemző az életünkre, szavának imádságos olvasása. Az ilyen imádságos olvasás, mondja a Szent Atya, lehetővé teszi, hogy hallgassuk a Mestert, és lámpás legyen léteinknek, fény legyen utainknak. Ez az imádkozva olvasása a Szent Atyásnak. Hál' Istennek, egyre többekkel találkozom, akik naponta elolvassák a Szentírást. Nagyon sok szép élményem van, amikor a házaspárok elmondják, hogy reggelente, addig nem ülnek a reggeli asztalhoz, míg el nem olvassák az aznapi igeliturgia szakaszait az adorimusból. Szép dolog. De sokszor úgy érzem, mikor erről emberek beszélnek, hogy rutinná válik. Elhadarjuk a szöveget, ha valamelyik családtag mer hozzászólni, akkor megszólal. De ez se történik mindig. Arra teszi a hangsúlyt a Szent Atya, hogy Isten szavát imádkozva olvassuk. Tehát lehet olvasni Isten szavát, hogy mondjam, hadarva, essünk túl rajta, kipipáljuk, mint házaspár esetleg, és lehet olvasni másként.
És most kapcsolom, Atya, az előző adásunk azokkal, amikor ugye imáról esett szó, és ez az Istenben való elmélyülés, nem pedig a imádságnak a monotonsága, az ismétlődéssel járó monotonsága, ami hát gyakorta akár megeshet velünk, hogy nem tudunk rá összpontosítani, elmélyülni, Isten felé fordulva imádkozni.
Nagyon gyakran fordul. Ezért nekünk nagyon-nagyon kedves gondolat, amit második János Pál fogalmazza az egyik helyen, azt mondja, úgy olvassuk a Szentírást, hogy horgonyt vetünk benne. Tudjuk, mi a horgony. Tudjuk, mi az, amikor a Szentírást nem csak elhadarjuk felületesen, hanem horgonyt vetve benne olvassuk el. Nagyon gyakran találkozom, hogy pozitív példát is mondjak, amikor jön hozzám valaki, és beszél arról, hogy elolvasta a napi igét, és hogy milyen mély benyomást tett rá ez a szó, vagy ez a mondat.
Igen.
Ez a Szentírás olvasás. Amikor már még napközben is hordozza magába, amit reggel olvasott. Tehát nagyon kell vigyáznunk arra, hogy ne csak kipipáljuk a Szentírás olvasást, túlestünk rajta, böcsülettel megtettünk, az átlag keresztény fölé helyezzük magunkat, hanem imádkozva, elmélkedve, horgont vetve a Szentírás szavaiban. Ez lenne a keresztény Szentírás olvasás. Sokan olvassák a Szentírást. Kik irodalomkritikai szempontokból, ki egyéb forráskutatás szempontjából, de ez az imádságként olvasott Szentírás, ez átjárja az életünket, hogy megszellőztet bennünket. A Szent Atya egyik indiai püspök konferencia szavait idézi, szó szerint, Isten szavának áhítatis tisztelete nem csak az áhítatosságok egyike, szép, de szabadon választható, hanem a keresztény élet szívéhez és lényegéhez tartozó. a szónak életét formáló ereje van. Ez az, amikor mondja Szent Pál, hogy Isten igéje kétélű kard. Tehát tegyük föl csak a kérdést magunknak, hogy a Szentírás olvasásunk, hagyjátlan olvassuk, milyen felületes, átsó van fölötte, vagy nyomot hagy bennünk. Mondja a Szent Atya, a keresztény élet lényegéhez tartozik, a szónak életet formáló ereje van, életünket formáló Isten igéje, az magunknak kell megtapasztalni, és kimondani, hogy hogyan olvasom a Szentírást. Még egy rövidke szakasz van itt az imádságról szólva, a Szent Atya részéről, a Jézussal való találkozás a Szentírásban, egy új, egészen új téma, elvezet az Eukarisztiához, melyben ugyanez a szó a leghatásosabban hangzik, mert annak valóságos jelenléte, aki élő szó. Azért egyre több templom nyílik meg, és ad lehetőséget az odatartozóknak a szentségimádásra. Én nagyon sokat tanultam Szent Benedek pápától, hogy sokféleképpen megfogalmazza, mi a szentségimádás. Mondja azt, hogy időzés a jelenlétben, tudnék, hogy biztos jelen van az oltári szentségben, hogy az ő jelenléte betöltse létünket. Másfelét arra hív bennünket, nagyon vigyázunk arra, hogy szentségimádáskor ne a magunk sebeit nyalogassuk, hanem az ő sebeit szennéljük. Itt most azt mondja, hogy az Eukarisztia az magába sűríti Isten eleven szavát. Tehát időzni az Eukarisztia előtt az a legelvontabb, vagy legmagasabb szintű időzés Isten igéje mellett. Azt mondja tovább, tehát hadd olvasom még egyszer Szentséges szavát, azt mondja, a szentségimádás, az Eukarisztia valóságos jelenléte az élő szónak. Isten az egyetlen abszolútum, az Eukarisztiában kapja meg a legnagyobb imádást, ami ebben a világban csak adható neki. De testék, amikor bennük úgy ketté válik, volt is ilyen törekvés, hogy legyen két tabernákulum. Külön az Isten szavának, amiben űzik a Szentírást, mint a zsidó zsinagógákba bemegyünk, középutat van a Tóra szekrény, és legyen külön tabernákuluma, szekrénye, az oltári szentség nem. Fölösleges. Mert az Isten szava, kimondott szava, az örök ige, Jézus Krisztus, ez maga az Eukarisztia. Tehát amikor az Eukarisztia előtt időzünk, akkor Isten legelevenebb szava előtt töltjük az időt. És ha Isten szava előtt időzünk, akkor valójában ez az eleven kétélű szó formál bennünket egyre krisztusiabbakká, olyan minőségű emberekké, akire a világ vágyódik. A világ sóvárogva vágyik, mondja Szent Pál, Isten gyermekeinek megjelenésére. Tehát az Eukarisztia előtti időzés, testek, nem kell semmit se tenni, csak időzni a jelenlétben, hogy a jelenlét betölthessen bennünket. És egy nagyon rövidke gondolat, hogy a Szent Atya mond ebben a szakaszban, tehát még egyszer adogassam, az Eukarisztiában kapja meg Isten a legnagyobb imádást, ami ebben a világban csak adható neki, mert Krisztus az, aki fölajánlja magát. És amikor magunkhoz vesszük őt a szentáldozásban, megújulunk vele, megújítjuk vele a szövetségünket, és lehetővé tesszük számára, hogy magához hasonlóvá formáljon minket. Tehát két dolgot szól Szent Atya, a szentségimádástól és a szentáldozásról, ami nem más, mint az Isten igéjével való egyesülés, a legmagasabb szintű egyesülés Isten igényével. Szóval én nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha ez a két gondolat, ami a mai reggelben előkerül, imádjuk őt az igéjében, és imádjuk őt az eukarisztiában, a kettő elválaszthatatlanul egy. Amikor az oltári szentség előtt térdet hajtunk, akkor Isten kimondott örök igéje előtt hajtunk térdet. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A megszólalónk Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspök volt. Két hét múlva jelentkezünk az újabb résszel, itt szombaton a Mária Rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretet öröme, beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.